szeressem, szeressem az élet szavát. El nem felejtem beszédedet, szívemben forgatom szent igédet. Követlek, Mesterem, vezess tovább, hadd vegyem észre a lábad nyomán. Hadd vegyem észre majd, hogy hordoztál szüntelen, a karodba vettél és vittél egy életen át. Hadd vegyem észre majd, hogy hordoztál szüntelen, a karodba vettél és vittél egy életen át.
Először is elsősorban bemutatkoznék, Ádám Dominik vagyok, és egy bizonságtételt szeretnék tenni. Kezdeném, hogy milyen családból érkeztem. Hát nekem, ami motivált, hogy megtérjek, az édesapám volt, hogy egy nap háromszor is berúgott, és úgy jöttem haza az iskolából, hogy nem azt kaptam azt a szeretetet, amire szükségem lett volna. Hanem az volt az első kérdésem anyutól, hogy amikor leszálltam a buszról, hogy apu be van rúgva?
Be.
Akkor már minden, el sem mehettem focizni sehova, mert mindig ott kellett bent lenni a szobában. És ez így ment 2009-ig. Ott elment Biatorbágyra, és ott, otthon még otthonról úgy ment el, hogy megívott két felest. És otthonról is úgy ment el. Utána ez volt egy hétfői nap, és egy csütörtöki nap már kaptunk azt a hírt, hogy ő átadta magát az Úr Jézusnak. Ezen csak mosolyogtam. És utána hazajött, elkezdett megfelelváltozni, hogy tényleg befogadta az Úr Jézust, az ő megváltozóként. És ennek hatására letette a fiát, és jobb apa lett. Szabadult az alkoholból, és ennek hatására én elkezdtem járni ifi órára, Isten tiszteletre, és hallottam sok-sok igét, meg Isten tiszteletre voltam. És ennek, és én jártam, és engem nem érdekel, csak jártam, de sokat hallottam Istenről, és elkezdtem lopni, mert az ördög, ahogy látta, engem formált Isten, és ennek ellenére engem az ördög is meg tudott néha gondokba tűzni. Bementem a boltba, aloptam két milkacsokit, és elkaptak, és bevittek a rendőrök, és ott kaptam 33 óra hosszát, és ott tényleg el tudtam gondolkodni, hogy amit hallottam Istenről, azt meg is tudom csinálni, tudom is úgy élni az életemet, ahogyan hallottam, és ahogy tenni kell. Igenis, én azt akartam, hogy az Úr Jézus velem legyen mindig. Mindörökké. Ezért kiengedtek, és ezért pont egy hétfői nap, és akkor van ifi óra, Isten így rendezte szerintem, és mondtam az ifi vezetőnek, Máténak, hogy meg szeretném vallani a bűnémet Isten előtt, és egy beszélgetésben megvallom a bűnémet. És most olyan kaptam egy lelki testvért, és egy jó barátot is az ő személyébe, és neki köszönhetek sok mindent, de ez Istennek a hálája. És most ki tudtam állni, beszélni, ez is az ő csodája. Ennyi. Köszönöm szépen.
Köszönjük, Dominik. A 142-es éneket énekeljük, és ezzel készülünk az ige szolgálathoz.
Áldott az ágák, Ura, szentim az minden szava.
És a Szent Krónus.
panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld végéről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vezessen engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget. Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyám, olyan hálás a szívem azért, hogy te jöttél el közénk. Hiszen mi nem tudtunk volna kapcsolatba kerülni veled. Hiszen mi nem tudtunk volna kibékülni veled. És az egyedüli utat, az egyedüli megoldást te készítetted el abban, hogy te magad jöttél közénk. Olyan jó, hogy ebben az adventi időszakban is láthatjuk, ahogyan jössz felénk. Nem a fizikai valóságban, nem a kisded Jézusban, hanem a te igéden keresztül. Köszönöm, Uram, hogy ma is jössz felénk. Ma is szólni akarsz hozzánk. Könyörgök, Uram, hogy hadd legyek a te eszközöd. Kérlek, hogy te légy itt a te szent lelkeddel, és tedd minden ember számára személyessé az elhangzott igét és igehirdetést. Hiszen te tudod megtenni ezt a csodát, Uram, hogy a te szavaddal utolérsz, megragadod a mi szívünket, és oda vezetsz minket az Úr Jézus Krisztushoz. Köszönöm, hogy ez az este is erről szólhat. Áldj meg minket ebben. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találjuk Zakariás könyvében a 9. fejezetben, 9. verstől a 12. versig a következő képen. Örvendj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Kiirtja a harci kocsit Efraimból és lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. A veled kötött szövetség véreért szabadon bocsátom fogjaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok, még ma kijelentem, kétszeres kárpótlást adok nektek. Ámen. Ez Isten igéje. Hadd köszöntsem még egyszer szeretettel a gyülekezetet, és valóban olyan nagy dolog az, amiről itt Dominik, mi csak magunk között Kokónak hívjuk, amiről itt Kokó bizonyságot tehetett, arról beszélhetett, hogy az ő életében volt már egyszer egy advent. Az Úr eljövetele megtörtént az ő életében. És szokták így mondani, hogy a karácsony, amikor az Úr Jézus Krisztus megszületett erre a földre, ma lehet személyes karácsony az embernek, amikor az ő életében személyes kapcsolatba kerül Istennel. Az advent az egy mai korban egy kettős ünnep, kettős ünnepkör, hiszen egyrésztről visszaemlékezünk arra, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy Isten fia megszületett közénk, nyilván ezt egy céllal tette, azzal a céllal, hogy megváltson minket. Egyrésztről erre visszaemlékezünk, és ugye a karácsony megelőző 4 vasárnap minden héten meggyújtunk egy gyertyát, és arra emlékezünk, hogy az Úr Jézus Krisztus testetöltése megünneplésre fog kerülni. De közben az adventnek, az egyházi esztendőben és amúgy a mi életünkben is van egy másik üzenete is, hiszen mi, akik az Úr Jézus Krisztus követőinek mondjuk magunkat, várjuk az Úr Jézusnak a második eljövetelét is. És ez a kettőség ugyanúgy megvan az adventben, hiszen tudjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor mennybe ment, megígérte, hogy vissza fog jönni. És várjuk az ő visszajövetelét. Egyrészt megemlékezünk az ő eljöveteléről, de várjuk az ő visszajövetelét. Zakariás neve, amiből ezt a proféciát olvastam fel, egy csodálatos jelentéssel bír, azt mondja, hogy Isten megemlékezik, Jahve megemlékezik. És olyan jó, hogy Isten megemlékezik rólunk, hogy nem felejtett el minket, hogy nem hagyott magunkra minket, mint amit néha szoktak mondani, hogy Isten elaludt, vagy Isten magára hagyta az embert, ez nem igaz. Isten megemlékezik rólunk. Zakariás a proféciáit Krisztus előtt körülbelül 520 körül kezdte el hirdetni, és Aggeus prófétának volt a kortársa. Mind a ketten a fogságból hazaérkezett népnek voltak a prófétái. Nagy valószínűséggel Zakariás maga is a fogságban születhetett, és nagyon korán kapja a prófétai elhívását. El kell, hogy mondjam, hogy ebben a könyvben rengeteg messiási profécia van, olyan profécia, ami előre mutat az Úr Jézus Krisztusra. Az Új Szövetségben körülbelül 40 helyen idézik Zakariás proféciáit. És ez a könyv az Ószövetségben egy picit hasonló az Új Szövetségben a Jelenések könyvéhez, hiszen egy picit profétai jellegre az apokaliptikus könyvek közé sorolhatjuk, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokat mutat meg Isten előre, amik még rejtve vannak, amik akkor még rejtve voltak. Ebből a nyolc nagyobb proféciára lehetne bontani Zakariásnak a könyvét. Ebből vannak olyan proféciák, amik már az Úr Jézus Krisztusban beteljesedtek, de vannak olyan proféciák, amiket még várunk. A mai ige szakaszunkban is láthatunk erre példát. Hiszen azt olvassuk, és azt hiszem, hogy talán akik az Isten igéje közelében szoktak lenni, azoknak ismerős lehet ez az ige szakasz. Lehet, hogy nincs olyan advent, hogy ez ne hangozzon el, de hogyha nem adventkor, akkor meg lehet, hogy virágvasárnapkor hangzik el ez az ige szakasz, vagy ennek az idézése az Új Szövetségből. Örvenj nagyon Sion leánya, újjon Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzá, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül Szamár csikó hátán. Királyod érkezik hozzád. Arra bátorít ez az ige, hogy örüljünk ennek, mert egy csodálatos látogatás vár ránk. És azt hiszem, hogy ebben az adventi időszakban már sokan készülődünk arra, hogy nem sokára megjönnek a szeretteink. Biztos, hogy ott van már a fejünkbe, hogy valaki meg fog látogatni minket, vagy mi fogunk meglátogatni másokat. Nagy örömmel és izgalommal várjuk azt, hogy megérkezzenek. Sokat teszünk azért, hogy mire idejönnek, akkor minden szép és tökéletes legyen. Hogy az a pár nap, amit együtt tudunk tölteni, az igazán áldott lehessen. Tervezgetjük talán, az asszonyok tervezgetik, hogy mit fognak főzni, hogy milyen kedvességgel lepik meg akár a gyermekeiket, unokáikat, vagy testvéreiket, rokonaikat. Elkészítik a helyüket, gondoskodnak szinte mindenről. És nagy örömmel várjuk a vendégsereket. Isten valami hasonlóra akarja felhívni a figyelmünket, de mégis ennél sokkal többre, de azt mondja, hogy valami hasonló örömmel várjuk azt, hogy a király érkezik hozzánk. És nem szeretnék politikai dolgok belemenni, de a mai világban nem tudom ezt máshogy mondani, de mondjuk a köztársasági elnök látogatna meg minket, akkor nem tudom, hogy milyen előkészítéseket végeznénk otthon, de biztos próbálnánk a legjobb formánkat hozni. Itt pedig azt látjuk, hogy a mennynek a királya, az Úr Jézus Krisztus akar oda jönni hozzánk, és akar velünk kapcsolatba kerülni. Örömmel várod-e testvérem az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Tudjuk azt, hogy ezt az ige szakaszt a Máté evangéliumában a 21. fejezetben is olvashatjuk. Így olvassuk ott, mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és Szamáron ülve, igavonó állat csikóján. És akik figyelmesebben olvassák, vagy hallgatták az előző részben a két szakaszt, azoknak feltűnhetett, hogy nem teljesen ugyanaz. Nem teljesen ugyanaz a két rész. Ebből a másodikból, a Máté evangéliumából hiányzik egy rész, ami már ott az Zakariás proféciájában még benne van. Hiányzik az a jelző, hogy diadalmas. Hogy diadalmasan jön. Hiszen tudjuk, hogy ott az Úr Jézus Krisztus, amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor ott még nem diadallal vonult be. Ebben a helyzetben az Úr Jézus Krisztus még alázatosan érkezik. azok a jelzők, amik a diadalról beszélnek, azok a második visszajövetelére utalnak, és tudjuk, hogy az is el fog következni. Amikor nagy diadallal fog eljönni az Úr Jézus, és azt is tudjuk, hogy akkor minden embernek térdet kell majd hajtani előtte. De nem mindegy, hogy az a térdhajtás örömteli térdhajtás lesz-e, vagy a kárhozatra való térdhajtás, az ítéletnek a térdhajtása. Jézus Krisztus, amikor ott bevonul Jeruzsálembe, akkor azt hallhatja a körülött álló tömegtől, hogy Hozsánna a Dávid fiának. A tömeg tulajdonképpen ezzel kifejezi azt, hogy messiást várnak. Szabadítót, megváltót várnak, és azt látnak az Úr Jézusban. És mondhatnánk, hogy halleluja, fölismerte a nép az Úr Jézus Krisztus. De jó, fölismerték, hogy ő a messiás. De ezekkel a mondatokkal valami sokkal földhöz ragadtabb dologra utalnak az ott lévő emberek. Ők valami világi szabadítást vártak Jézustól. Ők azt várták, hogy majd a római birodalomból, a nehéz körülményekből, az adófizetésből, az elnyomásból fogja megszabadítani őket Jézus. Ők nem a bűneiktől akartak szabadulni. Ők nem az örökkévalóságot keresték, hanem csak könnyebb életet szerettek volna élni. Hamis várakozások voltak Jézussal szemben. És ma is olyan sokan hamis várakozással tekintenek az Úr Jézusra. Hamis várakozással tekintenek az Úr Jézusra, az Úr Jézussal való kapcsolatra, és csak annyit akarnak az Úr Jézustól, hogy egy kicsit jobb legyen az életük itt a Földön. Látjuk, ha tovább olvassuk Máté evangéliumának a történetét, hogy nagyon gyorsan Jézusból, a messiásból názáreti próféta lesz, már ugye egyre lejjebb kerül, aztán nem is olyan sokkal később kiabálják, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Mert nem hozta el azt, amit vártak. Mert nem hozta el a rómaiaktól való szabadulást, akkor már nem kell Jézus. Akkor már halljon meg. Milyen sokan vannak ma is így, amikor Jézushoz hamis váradalmakkal jönnek, és amikor ezt nem kapják meg, akkor már nem is kell nekik Jézus. Pedig Jézus ennél sokkal többet akar adni. Ő a bűneidből való szabadulást készítette el. Ő az örök életet akarja neked adni. És azt akarja, hogy legyen egy új életed, benne örvendező életed, ami nem a kárhozatba tart, hanem a vele való örök közösségbe. Jézus ma, ezen az adventi estén is jön feléd. Jön feléd, és a kérdés az, hogy te milyen váradalmakkal vagy az Úr Jézus felé. Mit vársz az Úr Jézustól? Nem tudom, hogy készültél-e a vele való találkozásra. Lehet, hogy csak úgy véletlenül csöppentél be erre az alkalomra, de az is lehet, hogy már régóta tervezgetted, hogy el fogsz jönni. Nem is ez a lényeg, hogy tervezted-e vagy nem tervezted. Az a lényeg, hogy mit vársz az Úr Jézustól. Lehet, hogy benned is hamis várakozások vannak. Lehet, hogy azt várod Jézustól, hogy majd meggyógyít a betegségedből. Lehet, hogy azt várod Jézustól, hogy sikeresebbé teszi az életedet. Vagy hogy add majd neked egy jó társat. Vagy azt a társat, akit kaptál, azt egy kicsit átformálja. Vagy lehet, hogy azt várod Jézustól, hogy nem leszel magányos, majd lesz egy jó kis közösséged, ahova járhatsz, ahol szeretnek. Nem tudom, hogy mit vársz Jézustól. De olyan jó lenne, hogyha a szabadítást várnád a bűneidből. Mert az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy a bűn kérdését lerendezze. A bűn kérdését helyre tegye. És ő neki azért kellett ott megszületnie karácsonykor, mert Isten nem látott más utat, csak azt, hogy az ő egyszülött fiát adja oda a te és az én bűneimért. Nem volt más megoldás. Az Isten fiának kellett meghalnia azért, hogy neked ne kelljen a kárhozatra menni. Ezen az estén nem az a fontos, hogy te miért vagy itt. Ez az este tulajdonképpen nem rólad és rólam szól, hanem az Úr Jézus Krisztusról. Méghozzá, amit a címünk is mutat, hogy ő jön feléd, szeliden és alázatosan. Milyen nagy lehetőség ez számunkra, hogy ma még szeliden és alázatosan jön. Hogy ma még nem diadalmasan jelenik itt meg, és nem kell számot adni mindenért, amit az életünkben elkövettünk. Ma még lehet oda borulni az Úr Jézus keresztjéhez. Mert ma még szeliden jön. És szeliden azt mondja, hogy szeretlek. annyira szeretlek, hogy az életemet odaadtam érted. És azt szeretném, hogyha elfogadnád ezt a váltságot és követnél engem. Hiszen amikor vissza fog jönni, akkor erre már nem lesz lehetőségünk. Amikor már nem hit kell hozzá, hanem nyilvánvaló lesz mindenki számára, hogy az Úr Jézus az Isten fia, akkor már nem lesz lehetőségünk dönteni mellette. A Jelenések könyvében a 3. fejezet 20. versében ezt olvassuk. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Nem tudom, hogy értitek-e ennek a súlyát, hogy az Isten fia az ajtó előtt áll és zörget. Nem rontja rád az ajtót. Nem lopakodik be az ablakon, vagy a pincén keresztül. Ő ott áll és zörget. Tiszteletbe tartja a te döntésedet. De ott áll az ajtó előtt. Ott van előtted, és azt várja, hogy beengedd őt az életedbe. És olyan csodálatos üzenetet mond itt nekünk az Úr Jézus, hogy aki beengedi őt az életébe, aki elfogadja őt, azzal együtt fog vacsorálni. Azzal egyé lesz. Közösséget vállal. Óriási lehetőség, óriási reménység az, hogy az Úr Jézus ma is ott kopogtat a szíved ajtaján. Ott áll a szíved előtt, és azt várja, hogy nyisd meg ezt az ajtót. És látjuk azt is az előtte levő versben, a 19. versben, hogy hogy lehet megnyitni ezt az ajtót. Mert most föltehetnéd a kérdés, rendben van, hallom Istenem, hogy most szólsz. Értem, hogy rólam van szó, de mit tudok tenni? A 19. versben ezt olvassuk. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Isten, amikor a bűneidről beszél, amikor a bűneidre rávilágít, amikor megfenyít, az azért teszi, mert szeret és nem akarja, hogy elveszél. Pontosan azért teszi, hogy megmenekülj a bűneidnek a terhétől, a súlyától. És azt mondja, hogy térj meg, fogadd el az Úr Jézus Krisztust. Hiszen olyan nagy az ő szeretete, hogy emberré lett, élt egy tökéletes, tiszta életet, bűntelen életet, és ezt a bűntelen életet odaadta helyetted, ott a kereszten. És hogyha te hiszed, hogy ő a te megváltod, és elfogadod őt az életed urának, akkor az a tiszta, bűntelen, tökéletes élet lehet a tiéd, amin keresztül a mennybe, az örök életre, az üdvösségre juthatsz. És minden szenny és mocsok és bűn, amit te elkövettél az életedbe, azt pedig az Úr Jézus magára vette, és ő pedig elszenvedte helyetted a kárhozatot, Isten ítéletét. Micsoda nagy szeretet. És tulajdonképpen erről szól az, hogy jön a király. Mi más gondolunk a királyról, de így lehet a te életednek is az ura, a királya, hogyha elfogadod őt megváltónak. És hogyha erre eljutsz, akkor megláthatod azt az alázatos és szelíd királyt, akit jó követni, aki után jó menni, aki más, mint a világ. És lehet, hogy már annyiféle helyen keresed a világban a boldogulást, az örömet, a békét, és mindenhol csalódtál, hadd mondjam el neked, hogy az Úr Jézus Krisztusban nem kell csalódnod, és nem fogsz csalódni. Az Úr Jézus Krisztusnál megtalálhatod a békességedet Istennel. Jézus Krisztus ott a kereszten érted és értem szenvedett. Így van lehetőséged ma arra, hogyha meghallottad az ő hangját, akkor kinyisd a szívedet előtte, és elfogadd őt. De ez azzal fog járni, hogy kitakarítja az életedet. Ahogy hallhattuk itt Kokónak a bizonyság tételében is, hogy a bűnei ránehezettek, és azt rendezni akarta Isten, és tudta, hogy az Úr Jézus Krisztusban lehet rendezni azokat a bűnöket. De azok a bűnök ki kellett, hogy jöjjenek. Isten Jézus Krisztuson keresztül kitakarítja az életedből a bűnöket, új élettel ajándékoz meg. És ebben az életben már nem te leszel a kis király, ami amúgy egy hamis gondolkodás, mert igazából nem te vagy a király most sem az életedben, ha még nem az Úr Jézus az, hiszen olyan sokszor tapasztalhatod a korlátaidat, a bűnnek a korlátait, de mégis a sátán elhiteti sokszor velünk, hogy mi vagyunk a magunknak az urai. De hogyha te az Úr Jézus követed, akkor már ő lesz az életed ura, és neki engedelmeskedhetsz. De ez örömteli. egy új élet kezdődhet el az Úr Jézus Krisztussal. Olyan jó lenne, hogyha most Úr Jézus jön feléd, abból a mondatból az lehetne, hogy az Úr Jézus jön velem. Hogy abból, hogy az Úr Jézus jön feléd, abból megtörténhetne az a csoda, hogy úgy mész haza, hogy az Úr Jézus megy veled. És te az ő követője lehetnél már. És vihetnéd az ő világosságát. Mert az Isten fiainak a megjelenését sóvárogva várja ez a világ. Mert a hiába valóságban nem tudnak mit kezdeni magukkal, se akik jólétben vannak, se akik nagy szegénységben. Egyik réteg se tud mit kezdeni magával. Mert várják azt, hogy végre valaki adjon nekik igazi táplálékot, igazi éltető vizet, és ez egyedül az Úr Jézus Krisztusban, az evangéliumban van. Ha ez megtörténik az életedből, hogy az Úr Jézussal mehetsz haza, és vele járhatsz, akkor új értelmet fog kapni az életed. És Kokó nem beszélt arról, de hadd mondjam el én, hogy amikor oda kerültem Görögszállásra, ez most már lassan 5 éve lesz, akkor tényleg Kokó jött minden alkalomra. Ott volt lelkesen, de nem értette az igét. De volt benne valami olyan vágy, amit én magam sem tudtam megmagyarázni, de nyilván azért, amit ő átélt a szülei megtérése kapcsán, az egy óriási Isten visszaigazolás lehetett az ő számára. És olyan csodálatos látni azt, beszélgettünk erről múltkor, úgyhogy szerintem nem sértődik meg, ha elmondom, hogy akkor ő nem értette az igét. Volt sokszor, hogy fél órákat, órákat kellett beszélgetni, hogy egy-egy ige szakaszt megértsünk, hogy megrágjuk. És jó látni, hogy lassan 2 éve, másfél éve az Úr Jézus gyermekeként most legutóbb tarthatott már ifit. Isten olyan dolgokat jelentett ki neki az igéből, amivel engem is tudott építeni. Olyan csodálatos látni, ahogy Isten formálja az ő életét is. Nem lett tökéletes. És ő is harcol persze a bűnnel, de jó látni, hogy ott van vele az Úr Jézus. És formálja. És Isten téged is akar formálni, használni. Ebben az ige szakaszban is láthatjuk azt, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni. Az utolsó időkben élünk. Most már majdnem 2000 éve. Úgyhogy ezzel nem mondtam újdonságot. Minden keresztény azt gondolja, és nagyon helyesen, hogy az ő életébe vissza fog jönni az Úr Jézus. Rendben is van ez így. Azt gondolom, hogy ebben a hitben és ebben a reménységben kell, hogy éljünk. De ez kell is, hogy sarkaljon minket. 2 dologra legalább. Az egyik az az, hogy legyünk tisztában azzal, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, és hogyha mi a megváltott gyermekei vagyunk, akkor ez egy örömteli dolog lesz. Akkor végre megszűnik már az a teher, amit úgy hívunk, hogy bűn. És a bűnnek a terhe. Egyrészt ez egy csodálatos és örömteli dolog lesz. De a másik az, hogy azzal is tisztában kell lennünk, hogy ez a körülöttünk lévő embereknek, akik még nem fogadták el az evangéliumot, vagy nem tértek meg, nem adták át az életüket az Úr Jézusnak, ez egy ítélet lesz. És ez kell, hogy sarkaljon minket. Én magamról tudom, hogy miután megtértem, én 2,5 évig azt hittem, hogy lehet ilyen rejtőzködő keresztényként élni. Azt gondoltam, hogy rendben vagyok, én már engem megváltott az Úr Jézus, de úgy szerettem volna azért a barátaim között is úgy egy jó pozíciót elfogalni, amikor hívőkörökben voltam ott, persze beszéltem az Úr Jézusról meg, hogy milyen problémáim vannak, de amikor a barátaimmal voltam, akkor szépen csöndben maradtam. És nem lehet így keresztény életet élni. Majdnem ugyanoda visszakerültem, mint a megtérésem előtt, ahol voltam. Mert állandóan újra meg újra az volt, hogy eljutottam 1-2 alkalomra, ott kaptam valami kis életben tartó csemegét, az egy kicsit erőt adott, aztán 1-2 hét múlva kifújt a hívő életem. Szoktuk magunk között mondani a fiatalokkal, hogy ez ilyen akkumulátor hívő élet volt. Hogy egy-egy alkalomnál úgy rácsatlakoztam Istennek az igéjére, de aztán nem erültem, mint a telefonok. És olyan csodálatos volt megtapasztalni azt, hogy amikor felvállaltam az Úr Jézusnak szégyenét is. Nem csak Istent, mert Istenről még csak-csak lehet ma is akár az emberek között beszélni, ha bár már egyre kevésbé. De amikor az Úr Jézusnak a szégyenét, amikor a keresztnek a szégyenét, vagy a botrányát fölvállja az ember, akkor úgy néznek sokszor ránk, mintha nem tudnák, hogy miről beszélünk, vagy mintha egy kicsi bajunk lenne nekünk. Hát miért kellett, hogy bárki meghalljon értem? Nem kérte senki. És nehéz elmondani mindaddig, amíg nem éri utol a szívüket az, hogy nincs más reménységük csak is. De mégis használni akar Isten minket az ő szolgálatába. És olyan hálás vagyok Istennek, hogy ezt megmutatta nekem. És az én életem akkor válhatott igazán egy növekedő hívő életé, amikor az Úr Jézus megmutatta azt, hogy a szolgálatból is használni akar. Ha te már elfogadtad, most hadd szóljak azokhoz, akik úgy ültök itt, hogy elfogadtátok az Úr Jézus Krisztus megváltótoknak, akkor felelősségetek van abban, hogy a környezetetekben lévő emberek hallanak-e erről az örömhírről. És nem csak, hogy hallanak-e, hanem hogy meg is élik-e. Hogy megtapasztalják-e a te életedből az Úr Jézus Krisztust. Hogy amikor veled találkoznak, akkor az Úr Jézussal találkoznak-e. Hogy vajon te tényleg keresztény vagy-e? Jézus Krisztus követője, az ő küldötte. Mert nem lehet amellett elmenni, hogy az utolsó időkben élünk. Nem lehet amellett elmenni, hogy bármikor visszajöhet az Úr Jézus. Egyrészt mondom, ez örömmel is kell, hogy eltöltsen minket, de ott kell, hogy legyen bennünk, hogy a szeretteink felé, a körülöttünk lévő emberek felé szolgáljunk. De úgy, ahogy az Úr Jézus tette, szelíden és alázatosan. Mert ő nem rúgta rá senkire az ajtót, és tőlünk se azt várja, hogy rá erőltessük másokra az ő evangéliumát, hanem szelíden és alázatosan. Ha nem tudnál beszélni, ha nem tudnál kifejezni magad szavakkal, vajon fölismernék-e rajtad az Úr Jézus Krisztust? Miről beszél az életed? Ebben a mai adventi előadásunknak az első estjén Isten arról akar beszélni velünk, hogy ő jön felénk. Jön feléd is. Olyan jó lenne, amit már mondtam is, hogyha együtt mehetnétek haza. Hogyha végre meghallanál ezt az örgetést, amit ma is az igén keresztül úgy zörgetett a szívedre, és elfogadnád őt életed megváltójának. Ha pedig már úgy ülsz itt, mint az Úr Jézus Krisztus gyermeke, megváltott gyermeke, akkor Isten beszélni akart veled arról, hogy tudjál arról, hogy vissza fog jönni, és ennek tudatában éld az életed, mert olyan sok minden van, ami eltereli a figyelmünket. Olyan rengeteg minden van, hogyha észre sem vesszük, és eltelnek fölöttünk a napok. Észre sem vesszük, és eltelnek fölöttünk a hetek, a hónapok, az évek, az évtizedek. És azt látjuk, hogy eltelt fölöttünk az élet. És egyszer majd számot kell adni Isten előtt az életünkről. Hogy mit kezdtünk azzal az X évvel, amit nekünk adott. Olyan jó lenne, hogyha azt hallhatnánk mindnyáján, jó van, jó és hű szolgám. Olyan jó lenne, hogyha az Úr Jézus Krisztusba gyökerezne a mi életünk. És ez sugározhatna napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, évről évre a mi életünkbe. Az Isten adja meg azt, hogy legyen egy ilyen adventünk, hogy tudjunk odaállni, akár először az Úr Jézus Krisztus elé, akár sokatszor, hogy újítsa meg az életünket, és hadd tudjunk az ő követségében járni ezen a földön. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönöm neked azt, hogy te most még szelíden és alázatosan jössz. Hogy a te kegyelmed, a te irgalmad a mai estén is kiáradhat az én életembe is. Olyan jó volt olvasni azt az igét, hogy akit te szeretsz, azt megfedded. De azért fedded meg, hogy megtérjem. Nem azért, hogy elvesszem. Olyan jó, hogy a mai napon még van lehetőség megtérni. Van lehetőség elfogadni a te drága kegyelmedet. Köszönöm, Uram, hogy te neked a végtelen nagy szereteted az ezen a mai estén is elénk jöhetett. Bárcsak megtörténne az a csoda, hogy veled együtt megyünk tovább innen. Hogy a te szeretetedet, irgalmadat, kegyelmedet sugározza az életünk minden nap. Bárcsak megtörténhetne ez mindannyiunk szívébe. És örömünnep lehetne a te visszajöveteled. Hiszen tudjuk, Úr Jézus, hogy vissza fogsz jönni, ítélni élőket és holtakat. Tudjuk azt, hogy meg kell majd állnunk előtted. De jó lenne drága megváltóként megszólítani téged. Régi ismerősként, és nem pedig rettegve és félve térdet hajtani előtted. Köszönöm, Úr Jézus, hogy ma még lehet, hogy ma még szabad leborulni kereszt alatt. Hálás vagyok neked, Úr Jézus, hogy a drága véreden szerezted meg a megtérés, a a megváltás, az üdvösségnek a lehetőségét. Köszönöm, hogy feltámadtál, hogy legyőzted a halált, és minden embernek, aki benned hisz, örök életet adsz. Legyen dicsőség ezért a te nevednek. És köszönöm, hogy közösen így is jöhetünk eléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, végezetünk vegyétek az Úr áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.
Mielőtt az záró éneket énekelnénk, hadd mondjam el, hála Istennek azért, amit igéjéből Máté szívére helyezett, és elmondta nekünk. Íme királyod jön hozzá, egy énekvers jutott eszembe, ami a válasza lehet mindegyikünknek. Lehet azt közösen, hisz többes szám első személyben hangzik, de mégis egyenként, egészen személyesen kimondani a mindenkinek. Ó, szállj közénk, királyunk, íme eléd kiállunk, a sötétség elmúljon, a hit fénye ragyogjon. Így legyen mindegyikünkkel. Holnap is nem azt mondjuk, hogy délután, hanem este, hisz ránk sötétedik már nagyon korán, 5 órai kezdettel, 17 órai kezdettel. Nem csak egymást várjuk, meg az igével szolgáló testvérünket, hanem az Úr vár. Nagy dolog, hogy vannak még alkalmak, hogy vannak kegyelmi alkalmak, amikor az ő igéjét, feddő igéjét is, ami kegyelmének az útját készíti, ahogy hallottuk, meg lehet hallani. Záró énekként most a 359-es éneket énekeljük el, aztán az ének után még lehet beszélgetni is, és ahogy köszönnek el a testvérek, majd egy-egy kézfogással búcsúzunk ott az ajtóban Mátéval együtt.
Csillagot adolkodója, mindenek megváltója, évek világosítója, Krisztus életnek I'm
Amen. Erős vár a mi Istenünk.